Jack Kornfield egykori szerzetes, most buddhista tanító és pszichológus. Nagy mesélő, aki színes történetein keresztül mutatja meg nekünk a buddhista tanítások bölcsességét, a meditáció gyakorlatát és hasznosságát a mindennapi életben. Most a Nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak című tanítóbeszéd sorozatát hallgathatják meg a Buddha FM rádióban. Ráczkis Andrea fordításában és Kövesdi László előadásában. A negyedik rész következik.
Tanítóbeszédek. Jack Kornfield, a Nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak. Negyedik rész, helyes cselekvés. A Nemes nyolcrétű ösvény negyedik tagját, a helyes cselekvést hagyományosan a szabályok fő aspektusaként tanítják. Alapvető minősége a szanszkrit ahimsa, azaz a nem ártás. Ez azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, hogy azzal nem ártunk más lényeknek. Gandhi szavaival: ahhoz, hogy elérjük a tudatosság vagy az igazság szívét, képesnek kell lennünk arra, hogy a legalantasabb élőlényt is úgy szeressük, mint önmagunkat. Akik pedig úgy gondolják, hogy a vallásoknak semmi közük nincsen a politikához, nem tudják, hogy mit jelent valójában a vallás. Bonyolult társadalmunk a politikai, gazdasági és szociális valóságában élve spirituális gyakorlásunk egyik fő kérdése, hogy hogyan tudunk a nemártás elvét betartva kapcsolatot létesíteni a körülöttünk élő emberekkel és más érző lényekkel. Nagyon egyszerűen hangzik, a világban körülnézve mégis azt látjuk, hogy bolygónkon 40-50 háború zajlik ebben a pillanatban is. Az Amnesty International listáján körülbelül 60 olyan ország szerepel, ahol bevett gyakorlat az emberek kínzása és a nézeteik miatti bebörtönzése. Legyen szó akár vallási, akár politikai, akár szociális nézetekről. És még azokban az országokban is rengeteg fájdalmat okoznak egymásnak az emberek, ahol ezek nem így történnek, és háborúk sem zajlanak. Meg kell tehát vizsgálnunk, miért okozunk fájdalmat egymásnak. Miért bántjuk egymást? Bántottatok valakit bárhogyan is az életetek során? Szerintem valószínűleg senki sincs ebben a teremben, aki nem tud egyetlen példát sem felhozni erre az életéből. Miért viselkedünk így? Belegondoltatok valaha? Ha tudatosak szeretnénk lenni és meg akarjuk érteni az ahimsa, vagy a nem ártás lényegét, először meg kell tudnunk, miért ártunk másoknak. Ha nagyon mélyen belegondoltok, felismerhetitek, hogy abban a pillanatban, amikor fájdalmat okoztok valakinek a tetteitek vagy a szavaitok által, magatok is fájdalmat éltek át. Ha jól megfigyeljük, ha nem is minden esetben, de a legtöbbször a saját szenvedésünk az ok, és nem is akarom hosszasan magyarázni, csak pár szempontot mutatok, hogy mit érdemes megfigyelni. Bántunk-e valaha másokat olyankor, amikor mi magunk nem szenvedünk? A szenvedés pedig, amit átélünk, félelmet generál. Félünk, hogy még nagyobb szenvedésben lesz részünk, vagy félünk, hogy olyan fájdalmat élünk át ismét, amit már korábban megtapasztaltunk. Félünk az éhezés kínjaitól, a veszteség fájdalmától, az elutasítással járó szenvedéstől, vagy a bármi más által okozott szenvedésektől. Szóval létrejön a félelem. A félelmünkből pedig agresszió következik. Ez lehet a harag agressziója, a vágy agressziója, a telhetetlenség agressziója, hogy biztonságban érezzük magunkat, hogy megkapjuk, amire szükségünk van ahhoz, hogy ne érezzünk semmilyen fájdalmat. Nézzünk a szívünkbe. Mindenki, aki igazán mélyen meditál, tudja, hogy megvan bennünk a harag, a félelem, a mohóság és a kegyetlenség. Létezik olyan ember, aki hosszú ideig meditált és nem ismerte fel magában a kegyetlenséget, a kegyetlenségre való hajlamot? És persze megvan bennünk a szeretet, az öröm, az érzékenység, az együttérzés és Jézus, valamint a nagy bódhiszatvák minden erénye. Ezek mind bennünk vannak. Most a nem ártásról beszélünk. Ennek egyik része, hogy tudjuk, hogy megvan bennünk az agresszió, a harag, a telhetetlenség, és hogy mindez a félelemből ered, ami a fájdalom következménye. Honnan ered ez? Mi a gyökere mindennek? Talán valami egészen egyszerű dologról van szó, mély, de nagyon egyszerű dologról. Ami nem más, mint az én, az enyém, a különállóság képzete. Ez az enyém, ezt akarom, meg akarom tartani ezt a testet, ezt a benyomást, ezt az érzést, ezt az életet. És ebből félelem fakad, vagy azonosulás, szenvedés, és abból a félelem. Ha a helyes cselekvésről és a nem ártásról szeretnénk tanulni, meg kell vizsgálnunk az én és az önmagam képzetét, és meg kell figyelnünk a szenvedésünket. Meg kell figyelnünk, mi alapján különböztetjük meg magunkat másoktól. Kik azok a világban, akikre azt mondjátok, hogy mi, és kik azok, akikre azt mondjátok, ők. Ki az ők? Az oroszok? A republikánusok? A demokraták? A nők? A férfiak? A szegények? A gazdagok? A dühös emberek? Kik a mi? A vallásos emberek? A nem vallásos emberek? Bárkit is sorolunk a mi és az ők csoportjába, ez olyan, mint az én és az enyém kiterjesztése. Csak most úgy mondjuk, hogy mi, miénk. A többiek pedig különböznek ettől. És ebből következhet az ártás. A tibeti láma Kalu Rinpoche szavaival: a dolgok illúziójában és képzetében élsz. Létezik valóság, de nem ismered. Te vagy a valóság. Amikor ezt megérted, felismered, hogy senki sem vagy, és mivel nem vagy senki, egyben mindenki is vagy. Ez minden. Nagyon egyszerű tanítás, nagyon erőteljes és mély tanítás. Az erényesség, a helyes cselekvés alapja egyszerre misztikus és gyakorlatias, mivel valóban a nem ártásról, a másokkal és minden élővel való összetartozás érzetéből fakad. Misztikus és gyakorlatias egyben, és összeköti az ezzel kapcsolatos tapasztalataink szintjeit. A Buddha a boldogsághoz vezető ösvényt a testen, a beszéden, a szíven és a tudaton keresztül együttesen tanította. Az eszközök pedig, amiket ehhez adott, a következők: erényesnek lenni, megtanulni, hogyan beszéljünk, kedvesen és bölcsen cselekedni, nagy lelkűnek lenni, megtanulni szeretni és adakozni, hogy mindezek által boldogabbak lehessünk. Az erényesség által boldogabbak leszünk, az őszinte, igaz, ártástól mentes cselekvés által boldogabbak leszünk, A nagy lelkűség által boldogabbak leszünk, majd pedig a meditáció, a tudat elcsendesítése és a szívünk megnyitása következik. Ezek a dolgok mind hozzátartoznak az ösvényhez, és valódi örömöt és igazi erőt adnak a gyakorlásunkhoz. A Buddha a következő útmutatásokat adta azoknak, akik megértették a tanítását. Folytassátok, ó szerzetesek, sokak javára, sokak jólétéért, a világban lévő együttérzésért, minden lény jóságáért, érdemeiért, jóllétéért. Nyilatkoztassátok ki, ó szerzetesek, a dicső darmát, és törekedjetek a szent, tökéletes és tiszta életre. A világiak számára, amilyenek mi is vagyunk itt ebben a csoportban, az erény gyakorlása a legfontosabb. Mondhatnátok erre, hogy az éberség gyakorlása a legfontosabb, de az alapvető tanítások az erényre vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy mivel nem vagyunk szerzetesek, azon dolgozunk, ahogyan a világban viselkedünk, cselekszünk, ahogyan másokkal beszélünk és viselkedünk, hogy megtanuljuk kiteljesíteni az ahimszát, azaz a nem ártást. A szív és a cselekedeteink tisztaságának felfedezése által valódi erőt mondhatunk magunkénak. A Dhammapadában, a Buddha legelső verseinek gyűjteményében ez áll. Hiába győz le ezerszer ezer embert a csatában, ahhoz, hogy valóban győzzön, egy valakit kell legyőznie, önmagát. A mások felett aratott diadalnál önmagunk legyőzése többet ér. Az őszinte és becsületes életvitel nem csak az öröm érzetével ajándékoz meg minket, hanem egyfajta erőt is magában hordoz. Az erő pedig csodálatos dolog, ha megfelelően használjuk. Megkapjuk az erőt ahhoz, hogy őszinte életet éljünk. A helyes cselekvés vagy erény valójában két részre osztható. Az egyik a nem ártás, ami egyfajta önmérséklet, önmegtartóztatás, a másik pedig a pozitív oldal, ami nem önmegtartóztatás, hanem a cselekvő, aktív terület, amit együttérzésnek vagy szeretetnek nevezünk. A Buddha a legrövidebb beszédében, amit valaha tartott, valaki megkérte: kérlek, mondd el nekem a tanításod lényegét nagyon egyszerűen. Ő azt válaszolta: rendben. Tartózkodj a helytelen és ártalmas tettektől, tegyél jót, és tisztítsd meg a szíved. Ennyi. A szívünk fejlesztése és megerősítése azt jelenti, hogy elkezdjük megtanulni, hogyan tudunk odafigyelni arra, amit a világgal teszünk. A tanítóm, Ácsán Csán nagyon szeretett az erényről beszélni. Hétről hétre tartott beszédeket róla a faluban élő embereknek. Azt gondolhatnátok, Istenem egy idő után már biztosan megunta. Nem akarta nirvánáról, a megvilágosodásról, az abidarmáról, a Buddha pszichológiájáról, vagy a különböző tudatállapotokról beszélni. Nem bizony. Ő az erényt szerette. Úgy szerette az erényt, ahogy az emberek a fákat, a levegőt, vagy a szeretteiket szeretik. Úgy gondolta, ez a legbámulatosabb, legcsodálatosabb dolog. És valóban az. Tényleg fantasztikus. A mi kultúránkban nem igazán beszélünk róla, inkább elfelejtjük. A 10 parancsolatban és a templomokban van a helye. Ha betartanánk az első parancsolatokat, mondjuk azt a parancsolatot, hogy ne öljünk, ha nem is abban az értelemben, ahogyan a buddhista szabályokban szerepel, hogy egyetlen életet se oltsunk ki, csak a szabály felét, hogy ne öljünk embert, már is milyen elképesztően más lenne a világ. El tudtok képzelni egy olyan világot, ahol az emberek nem ölik meg egymást? Ez hihetetlenül hangzik. Úgy értem, egyértelműen nem fogunk megölni senkit, ugye? De mégis mennyire más lenne a bolygónk már csak a szabály felének betartásától. Azért szerette ennyire az erényeket, mert azok valóban csodálatosak, és megvan bennük az erő ahhoz, hogy megváltoztassanak minket. Nézzük végig a szabályokat egyenként. Az első az ölés elkerülése. Ez az önmegtartóztatás oldala. Azt jelenti, hogy kerüljük a gyűlölködést, nem cselekszünk haragból, nem ölünk embert, nem öljük meg az állatokat, még az apró lényeket sem, amennyiben elkerülhető. Kérdezhetitek, mit jelent az, hogy amennyiben elkerülhető? Ezt nektek kell eldöntenetek. De mindez azt jelenti, hogy tiszta életet élünk a Földön, és minden életet igyekszünk megóvni magunk körül. Sokszor használom az elvonulásokon a New Yorker egyik képét, ahol két szarvas áll a hegyoldalban, lent pedig a vadász, és az egyik szarvas azt kérdezi a másiktól, miért nem a saját istenverte állományukat ritkítják ezek? Ahogyan én látom, nem a szarvasokkal van a baj ebben a világban. Rengeteg gond van, de azok nem a szarvasok. A kifogások és az elméletek a fejünkben vannak. A nem ártáshoz és az ölés elkerüléséhez először meg kell vizsgálnunk a tudatállapotainkat. Meg tudtok ölni akár egy apró lényt, egy rovart anélkül, hogy egy csepp ellenszenv lenne bennetek iránta? Ott van a harag. Utálom, szabaduljunk meg tőle. És ez csak egy apróság. De az alapelv az, hogy el kell kezdeni kapcsolatba kerülni az élettel, és óvni azt, látni, hogy minden mindennel összefügg, és semmi sem létezik önállóan. Az öléstől való tartózkodás azt jelenti, hogy meg kell figyelnünk a tudatállapotainkat. Ha meg akartok ölni akár egy apró lényt is, vizsgáljátok meg, hogy van-e más lehetőség, vagy azt nézzétek meg magatokban, hogy van-e bennetek undor vagy gyűlölet, akár csak egy kicsi is. Ez nem nagy dolog, nyugodtan megtehetitek. Kezdjétek el tanulmányozni a szíveteket és a tudatotokat, és ismerjétek fel, mit jelent megfontoltan cselekedni. Ez az egyik oldal, az ölés elkerülése. A másik oldal a gyakorlás. A passzív oldal a tartózkodás, az aktív oldal annak gyakorlása, hogy óvjunk és tiszteljünk minden életet, és hogy felismerjük, hogy minden mindennel összefügg. Szükség van a rovarokra, szükség van a tengeri élőlényekre, szükség van a krillekre, ezekre az apró, rákszerű valamikre, amelyek milliószámra vannak jelen az Antarktisz környékén az óceánban. A tenger többi élőlényének táplálékául szolgálnak. Ennek komoly szerepe van abban, hogy a levegő és maga a környezet élhető legyen az összes többi élőlény számára. A méhekre is szükség van. A méhek nélkül nem történne meg a beporzás, így a legtöbb ételünkhöz nem jutnánk hozzá. A növények és a fák nem tudnának gyarapodni, és a bolygónk elsivatagosodna. A talaj levegő tartalmát pedig a földi giliszták biztosítják. Egyszer részt vettem egy konferencián a Menninger Alapítványnál, ahol az összes pszichológus olyasmikről beszélt, hogy elektródákat kötöttek a tibeti szerzetesekre, és hogy mit tudtak meg ebből. A konferencia egyik résztvevője egy idős indián gyógyító volt, haragos medve, az Irokéz törzsből, az Irokéz nemzetségből. Azt mondta, most én következem. Nem szeretnék kísérletekről beszélni. Majd így folytatta. Kérem, tartsanak velem, imádkozni szeretnék. Az összes pszichiáter, pszichológus és kutató meglepve kérdezte. Hogy imádkozni? Mindannyian kimentünk, megfogtuk egymás kezét egy hatalmas mezőn Kansasban, ahol amerre csak a szem ellát, mindenütt végtelen mezők vettek körül minket. Gyönyörű volt. Körülbelül 40 ember állt egy körben, egymás kezét fogva. Ő pedig kántálni kezdett, majd elkezdte az imát. Az ima 45 percig tartott. Azt mondta: először is szeretnék köszönetet mondani a szélnek, szélnővéreinknek és szélfivéreinknek. Elmondta, hogyan érkezik és tisztítja meg a levegőt a szél, hogyan mozgatja a felhőket, hogyan hoz nekünk friss, kellemes oxigént és levegőt, amit belélegezhetünk, hogy milyen csodálatos a szél, hogyan érinti meg a bőrünket, és hogyan nyerünk belőle még több életerőt, hogyan mozgatja a leveleket és a fákat, hogyan hoz esőt az esős évszakban, és hogyan viszi el, amikor befejeződik. Ezután a felhőkről beszélt. 5 percet szánt arra, hogy köszönetet mondjon nekik, és magasztalja őket. Felnézhettünk és láthattuk a felhőket, és elmélyülhetett velük a kapcsolatunk. Ezután a búzáért és más terményekért mondott köszönetet, majd a napnak, a földnek és a földi gilisztáknak. Körülbelül 3 percet szánt a földi gilisztákra. Azt mondta: érezzétek őket a talpatok alatt, ahogyan egész nap azon fáradoznak, hogy lehetővé tegyék számotokra az életet. Az életünk valamilyen módon összeköt minket a földi gilisztákkal. Amikor végzett, rájöttem, hogy ez az ima volt a legcsodálatosabb tudatosság meditáció, amiben valaha részem volt. Kint álltunk a mezőn, éreztük a szelet, éreztük a nap melegét, és éreztük a földet a talpunk alatt. Önkéntelenül is éreztük a kapcsolatot velük. Tudjátok, a 101-es autópályán persze mindez nem jut eszünkbe, de attól még így van. Annak tudatából, hogy minden mindennel összefügg, természetesen következik az együttérzés, a gondoskodás, egyfajta környezettudatosság, nem azért, mert valaki elvárja tőlünk, hanem mert semmiben nem akarunk kárt tenni, aminek magunk is a részei vagyunk. Mert magunkban sem akarunk kárt tenni, semmiben sem szeretnénk kárt tenni, ami része ennek a bolygónak. Mint az űrhajósok, akik visszanéznek a Holdról, és olyan picinek látják a Földet, mint a hüvelykujjuk hegyét, és látják, milyen kék, milyen törékeny, milyen kicsi, és ott van rajta ez a maroknyi kis élet, 8000 mérföldnyi szikla, és talán 6, 12 vagy 15 lábnyi élet. Olyan, mintha egy vékony réteg zöld alga lenne a Földön, és ez nagyon értékes. Az ölés elkerülésének szabálya egyszerre szól arról, hogy nem ölünk, és hogy érezzük és összekapcsolódjunk a körülöttünk lévő élettel, Gájával, a ténnyel, hogy a Föld él, és mi is részei vagyunk ennek a folyamatnak. A következő szabály a lopás elkerülése. Ugyanaz, mint eddig. Ez is önmegtartóztatás. Ha az ölés elkerülése azt jelenti, hogy visszatartjuk magunkat attól, hogy a harag miatt ártsunk másoknak, akkor a lopás elkerülése a vágy nélküliséget jelenti. Megvolt a haragtól való mentesség, most itt van a vágytól való mentesség, a sóvárgás és a ragaszkodás hiánya. Ne vegyétek el, amit nem nektek szántak. Kipróbáltátok már? Mindannyian megtettük. Fiatal koromban nagyon sokat loptam. Sokat loptam akkor is, amikor már nem voltam annyira fiatal, a középiskolában is. Azt hittem, szórakoztató kideríteni, mit tudok elcsenni. Valójában még ennél is sokkal rosszabb voltam. Ez mind semmi, így igaz. Nem voltam nagyon súlyos bűnöző, csak közepes, középszintű bűnöző voltam. Ezek bizonyos szempontból még rosszabbak is, mert csak minimális mentségük van. Egyszer vagy kétszer mindannyian tettünk már ilyet. Elvettük, amit nem nekünk szántak. Elloptunk ezt vagy azt. Fölösleges részletezni pontosan miket. Mi történik a tudatotokban, amikor ilyesmit tesztek? zavarodottság, félelem, paranoia, aggodalom keletkezik általa. Ez az erény egyik szépsége. Megszünteti a félelmet, a paranoiát és a zavarodottságot. A hadjáratok, a háborúk és a hozzájuk hasonló dolgok mind azért vannak, mert attól félünk, hogy valamiből nincs elég a számunkra. Visszatérve, a lopás elkerülése egyik oldalról passzív szempontból azt jelenti, hogy megfigyelitek, mi van a szívetekben, abban a pillanatban, amikor valami tényleg nem a tiétek, vagy amikor éppen elcsentétek azt a bizonyos dolgot, és megfigyelitek, mi történik a szívetekben és a tudatotokban, nem azért, mert ez rossz, a világon bármit megtehettek, amit csak akartok, hanem mert ez a boldogság törvénye, és mert így működik. Figyeljétek meg magatokat! A pozitív oldalon mindez fejlődésben nyilvánul meg, abban, hogy kifejlesztünk magunkban egyfajta érzékenységet az általunk használt forrásokkal kapcsolatban, azaz nem csak nem vesszük el, amit nem nekünk szántak, hanem azt is szem előtt tartjuk, hogy az erőforrások korlátozottak, és milliárdnyi ember és egyéb élőlény, állat él a Földön, ezért odafigyelünk arra, hogyan használjuk fel a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, mert azok végesek. Valaki tanított nekem egy gyakorlatot. Le kell feküdni a földre éjszaka, felnézni a tiszta égre és a csillagokra, utána pedig mindezt megfordítjuk. Feküdjetek vissza a fűbe, és képzeljétek el, hogy ahelyett, hogy a föld tetején feküdnétek, az alsó felén vagytok, egy nagy mágnes tart meg titeket, és onnan néztek lefelé a világűrre és a csillagokra. Ez egy nagyon jó kísérlet, mert átélhetitek általa a világűr és a mindenség végtelen mélységét, és hogy a gravitációnak hála valami itt tart titeket, és nem estek le. Így kifejleszthetitek magatokban a felelősség érzését a bolygó iránt, ahová tartoztok, és aminek a részei vagytok. Képzeljétek el, hogy úgy mentek végig a városon, vagy akár csak a saját kerteteken, mint aki ennek a területnek a gondozásáért felel, mint egy kertész vagy ilyesmi, majd terjesztétek ki ezt a kedvenc helyetektől a partvidékig, vagy az egész államra, az országotokra és az egész bolygóra. Képzeljétek el, hogy nektek kell megóvni és gondozni a bolygónkat. Milyen csodálatos módja ez annak, ahogyan a Földön élünk. Azt jelenti, hogy ha találtok valamit az út közepén, még akkor is, ha az nem a ti utcátok, nagyon jó dolog felvenni és kidobni, mert óvjátok a bolygót, nem azért, mert kötelező, hanem mert örömöt okoz nektek. Azt is jelenti, hogy a lopás elkerülésén, a darmán vagy az adakozáson keresztül fejlesztitek magatokban a vágytól való mentességet. Az adakozásnak három szintje van a hagyomány szerint. Az első a szegényes adakozás, amikor éppen csak egy keveset adtok. Ez is a gyakorlás egy módja, és nagyon jó. Bármit adtok is, az jó, mert az adás azt jelenti, hogy azt gyakoroljátok, hogyan legyetek szabadok, mivel amit odaadtok, az már nem lesz a tiétek. Amikor meghaltok, sokkal több mindent engedtek el, mint amit előtte képesek lennétek elengedni. Könyvelők vagytok a vállalatnál. Egy ideig számon tartjátok a dolgokat, aztán végül elveszítitek őket. A szegényes adakozás azt jelenti, hogy vonakodva adtok. Nem hiszem, hogy használni fogom ezt a tárgyat. Azt hiszem, felviszem a padlásra. Nem, inkább odaadom jótékony célra. Aztán odaadjátok, ami nagyon jó érzés. A baráti adakozás akkor valósul meg, amikor a gyakorlás által megértek rá, és számotokra fontos dolgot adtok oda az embereknek úgy, mintha a testvéreitek lennének. Tessék, ezt megosztom veled, és már is sokkal jobban érzitek magatokat, ami csodálatos. A nemes adakozás pedig az, amikor megtanultok örülni mások örömének, Amikor adtok nekik a dolgaitokból, a pénzetekből, a szeretetetekből, az időtökből, az energiátokból, mert ez csodálatos. A tőletek telhető legtöbbet adjátok, és nem azért, mert kötelező, hanem mert szabadnak és boldognak érzitek magatokat általa. A falusiak, akik között szerzetesként éltem, teljesen egyetértettek ezzel. Furán éreztem magam, mert egy kicsi erdei kolostorban laktam, amelynek a környékén nagyon szegény emberek éltek. A száraz évszakban rist, faleveleket, denevérhús körítettek, szóval bármit, ami a száraz évszakban rendelkezésükre állt táplálékként. És itt voltam én, a gazdag amerikai, mert az ő felfogásuk szerint mindenki gazdag, aki képes megkeresni legalább évi $100. És ők enni adtak nekem. Először azt gondoltam, ez nagyon durva, nem fog menni, nem vehetem el tőlük az ételüket. Azután sokat gondolkodtam rajta, és beszéltem róla másokkal, és rájöttem, hogy számukra ez igazi kitüntetés. Oda mentünk hozzájuk reggel a szilkénkkel, és azt mondták, annyira értékes és fontos számunkra, amit szerzetesként, apácaként, meditálóként vagy olyan emberként képviseltek, aki azon dolgozik, hogy megtisztítsa a szívét és a tudatát, hogy szeretnénk nektek adni abból a kevésből, amink van, hogy támogassuk azt, amit tesztek, mert szükségünk van rá a világunkban, a közösségünkben és az életünkben. Ez hihetetlenül megható volt. Fel fogok olvasni ma este néhány történetet, a Történetek egy varázslatos kolostorból című könyvből, ami egy trapista szerzetes és kiváló tanítóbarátom írása. A most következőnek a címe az igaz gyöngy. Megkérdezte, mit keresek. Őszintén szólva válaszoltam, az igaz gyöngyöt keresem. Becsúsztatta a kezét a zsebébe, elővette, és a kezembe adta. Pontosan így történt. Megdöbbentem. Azután tiltakozni kezdtem. Nem akarod nekem adni? Nem szeretnéd megtartani magadnak? De, amikor idáig jutottam, végül azt mondta. Szerinted mi a jobb? Birtokolni az igaz gyöngyöt, vagy elengedni azt? Így most az enyém. Nem mondom el senkinek. Egyesekből ez csak hitetlenkedést és gúnyolódást váltana ki. Tiéd az igaz gyöngy? Mások irigykednének, talán meg is próbálná ellopni valaki. Igen, az enyém, de mindig visszatér a kérdés. Melyik jobb, birtokolni vagy elengedni? Meddig fog kínozni ez a kérdés? Az ölés és a lopás elkerülése azt jelenti, hogy tiszteljük az életet, hogy gondoskodóan és nagylelkűen bánunk mindennel, amink van, és amiről tudjuk, hogy egyébként is el fogjuk veszíteni őket. Előfordult már veletek, hogy valamit odaadtatok valakinek, és később megbántátok? Nem is emlékeztek rá, hogy valaha is a tiétek volt. Higgyétek el! A harmadik szabály a helytelen szexuális élettől való tartózkodás. Ez megint a telhetetlenség és az ártás elkerülése. Kerülnünk kell az olyan szexuális magatartást, ami ártalmas másokra nézve. Ez elég egyértelmű. Hagyományosan a házasságtörés, a vérfertőzés és a kiskorúakkal való nemi élet tartozik ide. A mi kultúránkban viszont sosem lehetünk biztosak abban, hogy ki házas és ki nem. Vagyis a saját szexuális cselekedeteinkre kell odafigyelnünk, és tartózkodni mindentől ezen a téren is, ami másoknak árthat. Ennyire egyszerű. Az ártástól eljutunk a nem ártásig. Miért ártunk másoknak? A szenvedésünk, a vágyaink, a szükségleteink miatt. Ha jobban megnézitek, ez mind a szenvedésből ered. Ennek a területnek is megvan a pozitív oldala, amit érdemes fejleszteni. Nem elég a nem ártás, mert a szexualitásban nagyon nagy erők működnek. Van valaki ebben a teremben, aki még sosem bolondult meg a szexualitás miatt, egyszer sem az életében? Tegye fel a kezét. És van olyan, aki sosem élt még át fájdalmat vagy félelmet miatta? Éppen ebben van az ereje. Ezért övezik szabályok. Pozitív jellegű fejlesztésre is lehetőség van, ami a világiaknak való, nem a szerzeteseknek vagy az apácáknak. Ez egyrészt a kényszerességhez, a ragaszkodáshoz, a vágyakhoz és a félelemhez kötődik. Tudjátok, mire gondolok? Másrészről semleges energiaként köthető a szeretethez, az érzékenységhez, a bensőségességhez, az intimitáshoz, az erősödő tudatossághoz. Elkezdjük tehát az érzékenység kimutatásának fejlesztését. Miért olyan erőteljes a szexualitás? Mindannyian tudjuk, hogy az, de miért? Nos, az egyik oka az, hogy annyira közel áll az élethez és a halálhoz. A születés a szexualitásból ered. Franciául az orgazmust halálnak nevezik. Petit mal, kis halál. Erőteljes továbbá azért, mert közel áll a biológiai létezésünkhöz, a létesüléshez. Az egyéválás vagy az önátadás miatt is. Ez azon kevés helyzetek egyike az életben, amikor megvalósul a természetes szamádi, amikor a tudatunk egységes, és ez annyira csodálatos, persze nem mindig van így. Tudjátok, milyen a szex, de néha megtörténik ez is. Amikor nem gondolkodtok, csak jelen vagytok, az olyan, mintha minden a helyére kerülne. A test, a szív, a tudat, és megjelenik az egység érzete, az egyesülés, ezután pedig egyfajta magasztosság vagy emelkedettség. Önátadás, amikor valami önmagunknál jobbat tapasztalunk meg, amikor kiszabadulunk az én, enyém börtönéből, és ez tényleg fantasztikus. Szóval vágyunk rá, majd pedig sajnálatos módon ragaszkodni kezdünk hozzá, és telhetetlenné válunk. Ez nagyon erősen van jelen bennünk, és jó okkal van így. Éppen erről írok egy cikket, aminek a címe: A guruk normális szexuális életet élnek? Ami, ha minden jól megy, ősszel fog megjelenni. Ténylegesen a guruk, a tanítók és a tanítványok szexuális életét taglalja nyugaton, számos spirituális területen. Túl sokat ma este nem is fogok róla beszélni. Van egy egészséges egyensúly az élvezet és az elfojtás között. Egyrészt ott van az, hogy bekapcsoljátok a tévét, és azt halljátok. Élvezd ezt, élvezd azt, attól boldog leszel. Ezt már kipróbáltátok. Ebben a formában nem működik, mert amint megkapjátok, csak fokozódik a mohóságotok. Másrészről ott van az elfojtás és elnyomás kombinációja. Szóval a szexualitás fájdalmat okozhat, de tudatosság és szeretet is társulhat hozzá, és ebben nagyon sok erő van. A négy hagyományos szabály közül, amelyekkel ma este foglalkozunk, a negyedik a drogok, bódítószerek és az alkohol kerülése. Ez egy másfajta szabály. Nézzük először ennek is az önmérsékleti oldalát. Az ölés elkerülése a haragtól való mentesség volt, a lopás elkerülése a vágyaktól való mentesség, a drogok vagy bódítószerek túlzott használatának elkerülése pedig a nem tudástól való mentesség. Vágy, harag, nem tudás a szenvedés három gyökere. A ragaszkodás, az ellenszenv és a tisztánlátás hiánya. Ez azt jelenti, hogy nem vesztek magatokhoz annyi drogot, bódítószert vagy alkoholt, hogy az elvonja a figyelmeteket, hogy elveszítsétek az éberségeteket. Az éberség nagyon értékes és nehéz megszerezni. Ha már részt vettetek elvonulásokon, tudjátok, mennyire nehéz akár csak pár percen keresztül is fenntartani. Nagyon értékes dolog jelen lenni a pillanatban, egyáltalán élni. Ez nem azt jelenti, hogy sosem ihattok meg egy pohár bort vagy ilyesmi, viszont figyelnetek kell, hogy ne ártsatok magatoknak vagy bárminek magatok körül, hogy az élvezet ne forduljon gondatlanságba, figyelmetlenségbe vagy a tudatosságotok elvesztésébe. Ez a negatív oldal. A pozitív oldal az, hogy ezek helyett megkereshetjük az éberségünk és érzékenységünk fejlesztésének lehetőségeit. Nézzétek meg, hogy mi az az életetekben, ami tudatosabbá tehet titeket. Ahelyett, hogy kevésbé lennétek tudatosak, ahelyett, hogy elmenekülnétek vagy eltompítanátok magatokat, keressétek meg azt, ami szemtől szembe megmutatja nektek, milyen az életetek, és ezáltal éberré tesz titeket, és kezdjétek el fejleszteni. Az erényre való képesség, amit legtöbbször szabályokként említettem, mert ezek alapvető előírások, azt jelenti, hogy visszafogjuk a vágyainkat, a haragunkat és a nem tudásunkat, nem bántjuk a lényeket, nem vesszük el, amit nem nekünk szántak, és ügyelünk a szexuális életünkre, valamint a bódítószerek használatára. Ez az egyik oldal. Azt jelenti, hogy a vágynak, a haragnak és a nem tudásnak az ellentétét erősítjük, ami nem más, mint a szeretet, a nagylelkűség és a tudatosság. A vágy ellentéte a nagylelkűség, a harag ellentéte a szeretet, a nem tudás ellentéte a tudatosság. Ezeket a szanszkrit nyelv a gyakorlás szabályainak nevezi. Vállalom az öléstől való mentesség gyakorlásának szabályait. Megpróbálom, dolgozni fogok rajta. Vállalom a nem ártás gyakorlásának szabályait. Ha ezt megtanuljátok, ha gyakoroltok velük, ezek által elképesztő mennyiségű tudást szerezhettek a saját tudatotokról és szívetekről. Ha megfigyelitek őket, óriási erőt kaptok az életetekhez. Szinte semmilyen erő nem ér fel annak erejével, aki erényes életet él. Olyan ez, mint a szikla, ami szilárdan állta a szelet már a Római Birodalom bukásakor is. Olyan érzés, mintha néha mi is ilyen társadalomban élnénk. Ez egy szikla, egy csodálatos kőszírt, egy csodálatos hely a pihenésre. Itt van tehát a szabályok, az önmegtartóztatás és a fejlődés erénye, amiből belső erő fakad, és a harmadik szint, amit elérhetünk általa, az úgynevezett abisila, azaz a legmagasabb erény. Ez a természetes erény. Gyakoroltok vele, fejlesztitek, megérzitek a benne rejlő erőt, hogy hogyan ártanátok másoknak, hogy ez hogyan működik, és hogy mit jelent tisztán élni úgy, hogy nem ártatok senkinek. Ennek megértése fokozatosan átitatja a tudatot és a szívet, egészen addig, míg ez válik a létezésetek alapjává, amikor már nem gondoljátok azt, hogy nem fogok ártani másoknak, vagy nem fogok ilyesmit tenni, vagy erre nagyon fogok figyelni, hanem érzitek, hogy összekapcsolódtok az élettel, a világgal, a bölcsességen, a tiszta látásmódon keresztül, amikor látjátok, hogy nem egymástól függetlenül létezünk, hogy senki sem különálló. Ez csak egy trükk, ez a tudatosság játéka, fikció. Úgy vigyáztok a bolygóra, az élőlényekre, az állatokra, mintha a saját kertetekben lennétek. Milyen csodálatos kapcsolat ez! Tudjátok, a szívünk jó. Még ha rengeteg vágy, harag és nem tudás van is benne, a legmélyebb gyökerei akkor is a jóság és a szeretet. Talán mi magunk is szeretetből állunk. De elfelejtjük felismerni ezt, elfelejtünk rákérdezni, ezért beleragadunk az életünk ügyes-bajos dolgainak mókus kerekébe, és megszegjük a szabályokat, vagy a szokásaink rabjaivá válunk. Minden héten különböző feladatokon dolgoztunk. Erre a hétre az lesz a feladatotok, hogy figyeljétek meg, mikor szegitek meg a szabályokat, akár a legkisebb mértékben is, mikor bántotok egy élőlényt, mikor nem ügyeltek a bolygónkra, mikor loptok el valamit, mikor vesztek el valamit, amit nem nektek szántak, mikor szegitek meg a szexualitással vagy a bódítószerekkel kapcsolatos szabályokat, vagy ehhez hasonlókat, és figyeljétek meg, mi van emögött. Vágyat, haragot és félelmet találhattok majd. Ezután figyeljétek meg, tapasztaltok-e szenvedést. Figyeljétek meg, van-e bennetek szenvedés, amitől azáltal próbáltok megszabadulni, hogy valami mást csináltok. Ez a szív magasztosságának valódi jelentése, amit a spirituális gyakorláson keresztül tanulhatunk meg, és amit ez a tanulás meg is követel tőlünk. Ez a szív képes megnyílni a szenvedés felé, ami nem azonos azzal, ami egy tévéműsorban hangzott el Marinkantiban. Mindent akarok egyszerre, és nem a vágy, a harag és a nem tudás a tetteinek alapja, hanem felismeri, én vagyok mindez, ez mind az én részem. Így a ragaszkodás helyett megnyugszik, megnyílik, és azt mondja, a szenvedés a részem, az öröm a részem, és minden élet a részem. Érzem a szenvedést, érzem az örömöt, az együttérzést és a fájdalmat. Ha erre nyitottá tudtok válni a szívetekkel, sosem kell megszegnetek a szabályokat. Tanuljátok meg ezen a héten, és figyeljétek meg, mikor történik meg, és fájdalommal jár-e. És ha így meg tudtátok nyitni a szíveteket, abból csendes éberség ered, valódi érzékenység. Ez a híd, ami összeköt minket minden körülöttünk lévő élettel. Felolvasok nektek egy történetet, ismét a Történetek a Varázslatos Kolostorból című könyvből. A történet címe A Buddha látogatása. Miért látogattam el a varázslatos kolostorba? Mert magam is szerzetes vagyok, és a kolostorban valami rendkívül fura dolog történt. Eljött hozzánk a Buddha. Felkészültünk rá, és rendkívül meleg és ünnepies fogadtatásban részesítettük. Nálunk töltötte az éjszakát, de másnap kora hajnalban eltűnt. Amikor a szerzetesek felébredtek, mindenfelé feliratokat találtak a kolostor falain. Képzeljétek csak el! És tudjátok, mit írt? Egyetlen szót. Jelentéktelen. Jelentéktelen, jelentéktelen, jelentéktelen állt mindenhol a kolostor falán. Dübegurultunk. De amikor lehiggadtam, jobban belegondoltam és rájöttem. Tényleg így van. A legtöbb dolog, amit láttam és hallottam, valóban jelentéktelen volt. De ami még rosszabb, amikor becsuktam a szemem, belül is minden jelentéktelen volt. Heteken keresztül ezt tapasztaltam, és minden igyekezetem, ami arra irányult, hogy javítsak rajta, csak még rosszabb eredményt hozott. Elhagytam a kolostort, és elindultam a varázslatos kolostorba. A testvér körbevezetett. Először a nevetés terme. Minden a nevetés ragyogását harsogta. Kicsi dolgok és nagyok, szent, ünnepélyes, lényegtelen, csak nevetés mindenütt. Milyen csodálatos terem! Következett a fájdalom terme, a keserű könnyek eszenciája, a gyászoló anyáké, a magányosoké, a depressziósoké, csak szenvedés és fájdalom mindenütt. Azután a szavak terme, szavak és szavak egymás után, kimondva és leírva, külön-külön talán még volt értelmük, de együtt csak teljes zavarodottság. Szavak, szavak, sírtam. Kérem, elég! De ezzel is csak még több szó hangzott el. Majd a csend hatalmas terme. itt nincsen sem tér, sem idő. Legvégül a kincsek termébe vezetett be. Vegyél magadhoz bármit, amit szeretnél, súgta. Jézus szívét választottam, és azzal visszatértem a saját kolostoromba. Jézus szíve vagy a saját szívünk. A felébredés, a gyakorlásunk megalapozása nem más, mint a nem ártás. Megtanulni magunkba tekinteni és összekapcsolódni az élettel. Összefoglalva, ez a nemes nyolcrétű ösvény negyedik tagja.
Didi nyado nani giwa kamla de kai nemo trati shi takasula hu hu bo bo dukhu danyo ko ande tadu ko giwa tadu tadu tadu.
Jack Kornfield tanítóbeszéd sorozatának negyedik részét hallották. Fordította Ráckis Andrea, elmondta Kövesdi László. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.